Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék? A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk.
Ez a Demokrácia Részvénytársaság csütörtök délutáni, késő délutáni adása annak érdekében, hogy mindnyájan okuljunk a magyar politikai élet, illetve a globális történések tanulságaiból. Hadd köszöntsem mindjárt a stúdióban az én ellenpontomat, aki igyekezni fog a meglátásaimat a maga nézeteivel kiegészíteni, sok esetben pedig cáfolni.
Oh yeah!
Antall József 1932. április 8-án született Budapesten. Politikai pályafutása 1956-ban kezdődött, amikor részt vett a Független Kisgazdapárt újjászervezésében, a Keresztény Ifjúsági Szövetség megalapításában és szoros kapcsolatot tartott fenn a Petőfi párttal. Ez idő alatt a Nagy Imre kormány több miniszterével, mint Tildi Zoltánnal, Kovács Bélával, Bibó Istvánnal és Farkas Ferenccel állt kapcsolatban. 1956. november 4-e és 1957. január eleje között részt vett az akkor folyó politikai tárgyalásokon, a belpolitikai és külpolitikai vonatkozású tervezetek, a memorandumok elkészítésében.
Hogyha az a kérdés, hogy miért esik szó Antall Józsefről, hát azért, mert most lenne 75 éves Antall József, konkrétan 8-án volt az ő 75. Születésének 75. évfordulója, így pontos. Te hogyan emlékszel vissza Antall Józsefre?
Nehéz kérdés, leginkább ami bennem van, az a pizsamás interjú, tehát...
Feledi Péter?
Ha, de az annyi, szerintem az annyira jól összesűríti az Antall jelenségnek legalábbis egy nagyon-nagyon jelentős részét, hogy...
Azt nem csak feledi, de az ország sem feledi egyébként azt az interjút, az valóban olyan.
Nem, de tényleg, volt. Hogy így egyszerre volt benne ennek az embernek a jó szándéka, meg az a roppant és elvégezhetetlen feladat, amire vállalkozott, valószínűleg kicsit naívan, másrészt meg a végtelen ügyefogyottsága, hogy ezt a médiát, ezt a közvéleményt, meg úgy általában a modern demokráciákhoz szervesen kapcsolódó ugye, nyilvánosságot kezelte, így ez a kettő, ez így szörnyen kijött akkor.
Hát a TV Moci az egy profibb média személyiség egyébként, mint Antall József, ez derült ki akkor, nem?
Jó, hát engem igazából az izgat, hogy vajon most már eltelt, hát mennyi? A 93-ban ugye ment el Antall József, azóta eltelt most már 14 év igazából. Így azt látom nagyjából, hogy Antall, aki egy kifejezetten markáns, kemény jobboldali figurának számított, mondjuk 92-ben ugye emlékszünk Horthy újratemetés kapcsán mindenfajta Horthy restaurációval vádolták meg, stb. Alapvetően ma már inkább a baloldalnak egy hivatkozási, meg egy viszonyítási pont, semmint mondjuk a jobboldalnak.
Tehát, Antall József... Őt egy ilyen gyalázatos, cinikus és a privatizáció, a rabló privatizációt elősegítő kvázi ügynöknek most már hajlamosak tekinteni.
Mert különben nagyon érdekes e tekintetben, mert Orbán azt én nem hallottam negatívan megnyilvánulni Antall Józsefről. Tehát, hogy Orbán az a létező legnagyobb tisztelettel, meg együttérzéssel beszél róla.
Bár életében is ezt tette volna.
Igazából azért furcsa ez persze, mert hát ő volt az, aki a lehető legkeményebb debatőr volt a parlamentben Antall Józseffel szemben, ugye ő volt az, aki kimondta azt a ma már különben a böszmességek meg az elkúrás után nem durva tartalmú mondat, de akkoriban hát az emberek ugye ahhoz voltak szocializálódva, hogy
Bányász Rezsőhöz.
Bányász Rezső jelenti a magyar közbeszéd alfáját és omegáját, és ehhez képest meg kiállt egy figura, aki belenézett a kormányfőnek, a hatalomnak, az aktuális hatalomnak a szemébe, és 3 évvel azelőtt még Rósz Károlynak hívták ugyanezt az embert, és 8-szor is meggondolta valaki, hogy a munkahelyén, vagy bármilyen szűk nyilvánosság előtt is bírálja, és utána ő kiállt, és Rósz Károly utódjának, lehet ezt mondani talán még ebben a helyzetben, azt mondja, hogy ez a kormány hazudik, maga hazudik. És
Jeszenszky Gézának mondta, hogyha én jól emlékszem, kifejezetten a külügyminiszternek mondta, Jugoszláviában zajló polgárháborúba exportáltunk fegyvereket, és akkor azt letagadta Jeszenszky, hogy az nem úgy van, holott, de hogy nem úgy volt, és ezzel kapcsolatban hangzott el ez a kifejezés, de mindenképpen erős volt a részéről.
Hát, de ott volt Antal is a parlamentben, tehát hogy azért ez szerintem ezután, meg értelemszerűen, hát szinte folyamatosan a magyarországi közbeszéd ma már, hogy emlékszik vissza erre a hazudozásra, hát ezek a legszolidabb fordulatok. Tehát utána jött egy Tordján József, aki felülírta, jött egy csurka dolgozat, és aztán hát legvégül, mint ahogy a tézis és antitézis megteremti a szintézist, megjelent Gyurcsány Ferenc,
aki beszéd.
Aki aztán mindent
össze... Azért folytassuk az emlékezést az Antal életrajzal.
Politikai tevékenysége miatt mind a szovjet, mind a magyar rendőri szervek kihallgatták, állásából felfüggesztették, a tanári pályától eltiltották és publikációs tilalom alá helyezték. 1963-tól kezdve újra publikálhatott, ezt követően kb. 350 könyve, tanulmánya, cikke jelent meg. 1967-től az orvostörténeti közlemények főszerkesztője volt, 1972-től pedig a Magyar Orvostörténelmi Társaság főtitkára, majd elnöke. Az MTA több bizottságának és albizottságának tagja, illetve elnöke volt. 1989-ben már az MDF tagjaként kiemelkedő szerepet játszott az ellenzéki kerekasztal tevékenységében és a háromoldalú egyeztető tárgyalásokon. 1989. október 21-én az MDF elnökévé választották. Az 1990. évi országgyűlési választásokon pártja budapesti listájának vezetőjeként került a parlamentbe. 1990. május 3-án kijelölt miniszterelnök lett, majd 1990. május 23-át 1993. december 12-én bekövetkezett haláláig a Magyar Köztársaság miniszterelnöke volt.
Elhangzik több helyütt, és én fülembe is eljutott az a feltételezés, miszerint ha Antal nem halt volna meg 1993-ban, akkor 1998-ban ő válthatta volna le a Horn Gyula által vezetett kormányt, nem Orbán Viktor, és akkor Orbán Viktor lett volna az ő minisztere, kvázi. Tehát, hogy ez egy egészen másképpen alakult volna minden. Ezt a feltételezést, ezt az én számomra azért viszonylag nehéz elképzelni. Mert nem volt korszerű. Nem volt korszerű médiapolitikus, amit pedig Orbánról hát nagyon is el lehet mondani, hogy az. És igazából az egész tevékenysége azért is, mármint Antalnak, azért is kerül különböző megítélés alá, mert egyrészt a gazdasághoz nem nyúlt hozzá. És gyakorlatilag mintegy siettette annak a összeomlásnak a bekövetkezését, amitől később Bokros Lajos mentette meg az országot kvázi, tehát hogy az a bizonyos bokros csomag, amiről egyébként most már érdekes módon a magyar médiában mindenhol méltatólag szólnak.
A baloldali médiában.
Hát ez nem így van konkrétan, ha Magyar Nemzet hasábjain is példaként citálják a bokros csomagot, és Bokros Lajost mindig megkérdezik. Hát azért, mert most éppen bírálja a reformokat Bokros, ezért aztán a Magyar Nemzet rendszeresen megkérdezi Bokros Lajost.
Megkérdezik, de azért, hogy kvázi a szélső liberális álláspontot is prezentálja
hogy még az olvasóknak.
Hát,
hogy még az is bírálja.
Igen, jó, azért a bokros csomag az azért nem hivatkozási alap. Azért pillanatnyilag senkinek, legfeljebb azt mondják, hogy még a bokros csomag sem volt olyan durva, mint a mostani. Tehát, hogy azért ezek nem dicsérő szavak.
Sok kelet-európai költségvetést konszolidált Bokros Lajos, nem csak a magyar, de egyebeket is. Ami érdekes, az, hogy igazából törvényalkotói tevékenysége Antalnak az nagyon jelentős volt, de a közgazdasági intézkedései azok gyakorlatilag hát így nem is voltak.
De még a Bokrosra kitérve azért, hát jó, különben én a Bokrost egy, tehát én azt sajnálom a Bokros jelenségből, hogy igazából a Bokros csomagnak körülbelül a harmada ment át. Az a harmada ment át, amelyik a társadalmat érintette, és az a kétharmad, ami a nagy ellátási rendszereket, vagy a bürokráciát érintette volna, azok nem mentek át részben azért, mert a bürokrácia az védte a maga pozícióit, részben meg az Alkotmánybíróság mondott egy csomó Bokros féle elképzelésre nemet, de most az, hogy önmagában, hogy sok országot konszolidált, meg sok ország költségvetését konszolidálta, hát költségvetés konszolidálni a világ legegyszerűbb dolga, tehát hogy az nem egy művészet. úgy művészet konszolidálni egy költségvetést, hogy, hogy eközben társadalmi osztályok, vagy társadalmi csoportok azok ne kerüljenek a tönk szélére, ne essen vissza az életminőségük 10-15, vagy a keresetük, vagy a reálbérük, vagy bármi másuk 10-15%-kal. Hát az, az az igazán komoly dolog, mert hogyha nekem idehoznák holnap a Magyar Köztársaság főkönyveit, én is ki tudnék találni mondjuk 4-5 olyan kiadást, amire, mint amit csinál a mostani kormány, tehát mondjuk a Puma is nagyjából szerintem így gondolkodhat, mint én, bár biztos, hogy lényegesen felkészültebb, hogy így azt mondja, hogy nincs erre szükség, nincs erre szükség, nincs erre szükség, itt megsporolunk 100-150, 400, 500, 600 milliárdot, és akkor így rendben van rakva az ország költségvetése. Tehát így lehet ilyen nagyon drasztikus és nagyon primitív eszközökkel is rendbe rakni egy ország költségvetését, mondjuk valószínűleg a mai helyzet, különben amiben ez az ország került a Medgyessy csomag után, valószínűleg megkívánta, hogy ilyen típusú döntéshozatali sorozat legyen, de önmagában az még semmit nem mond el valakiről, hogy olyan nagyon sok költségvetés konszolidált. A kérdés az, hogyha ő olyan nagyon sikeres lett volna, például ugye Lengyelországban dolgozott, akkor vajon miért nem dolgozik még mindig ott? Hát miért van az, hogy ő nem...
Magyarországon miért nem dolgozik még mindig?
Ja, hát vagy Magyarországon miért nem?
Az ő kirúgásával lehetett demonstrálni azt, hogy vége a megszorításoknak. Bokros távozott, Bokros lelépett,
Hornyula
több szavazatot akart szerezni a következő választáson, mint az előzőn, ehhez Bokrost ki kellett rúgnia. Látványos, nagy látványos rúgással kellett kipenderíteni a kormányból, nyilván, nem?
Nézed, azért vannak olyan pénzügyminiszterek, akik úgy sikerült gazdaságot stabilizálniuk, hogy eközben meg a népszerűségük is megmaradt. Tehát, hogy sikerült társadalmi támogatottságot is felsorakoztatni a maguk reformjai meg törekvései mögé. Tehát ugye lehet német kancellárra is rámutatni, aki pénzügyminiszterből lett kancellár, mert egész egyszerűen azt mondták az emberek, hogy így tök jól végezte a dolgát, minden rendben van, tehát legyen akkor, akár próbáljuk ki, mint kancellár.
Miniszterelnöksége alatt és aktív közreműködésével szűnt meg a volt szocialista országok katonai és gazdasági szervezete, a Varsói Szerződés és a KGST 1991-ben, és ebben az évben nyerte vissza a szuverenitását Magyarország azzal, hogy az utolsó szovjet csapatok is elhagyták az ország területét.
Nekem még különben az Antallal kapcsolatban az jut eszembe, hogy mármint az ő részt vett ugye a kerekasztal tárgyalásokon, ő vezette az MDF-et, hogy most láttam az Echo televízióban talán egy héttel ezelőtt körülbelül volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol Csurka István, Fűr Lajos és a bíró az MDF-nek az első elnöke beszélgetett az Antall jelenségről, és hát hihetetlenül kritikusak voltak, de nagyon-nagyon keményen kritikusak Antallal szembe, tehát, hogy ő küldött ember volt, tehát, hogy hát Csurka elmondta a szokásos dolgot, hogy ő kiment Amerikába, és ott megkapta a pecsétet, hogy ő lehet, de akkor ezt vállalnia kell. Aztán ez ellen úgy különösebben senki nem tiltakozott, tehát Fűr Lajos is megerősítette nagyjából ezeket.
Antall, kifejezetten Antall embere volt Fűr Lajos.
Nagyjából az derült ki, hogy ez abszolút nem igaz. Tehát, hogy Fűr Lajos az kvázi nagyobb ember volt az MDF-ben, én is így emlékeztem, de hogy azt mesélte a bíró, hogy ugye amikor arra én is emlékeztem, hogy a köztársasági elnök nép általi választása kapcsán, akkor ugye az merült fel, hogy a Fűr Lajos lesz az MDF-nek a jelöltje. Tehát a Fűr Lajosnak az MDF-en belüli népszerűsége meg támogatottsága az lényegesen nagyobb volt, mint Antallé, csak a Fűr Lajos állítólag azt mondta a bíró, hogy úgy alakult ez a dolog, hogy amikor leültek ugye erre a kerekasztal tárgyalásra egyezkedni a volt állampárttal, akkor a bíró, mint MDF elnök, ő azt mondta, hogy ő ebben nem vett részt, mert hát ő kommunista pártag volt, és ezért aztán ment a Fűr Lajos, meg nem tudom én ki, még két ember a tárgyaló delegációba, viszont a Fűr Lajos egy hét után felhívta a bírót, hogy vele ezt ne csinálják, ő neki ehhez nincsen gyomra, ez ilyen alkudozáshoz, ő nem vállalja, hogy küldjenek valaki más, és akkor így lett az Antall.
Értem.
Na, érdekes történet volt.
És te hajlamos vagy elhinni azt, hogy bárhonnan is küldték Antallt? A Csurkának ezt az agyrémét?
Nem.
Küldték? De honnan? A Világbanktól? Vagy honnan a Párizs, New York, Tel Aviv tengely küldte? Vagy kik küldték Antallt?
Jó, nem, különben igazából szerintem most ezek ilyen nagyon régi kijelentések, tehát hogy az összeesküvés elméletek azok, amióta a rendszerváltás megtörtént, azok folyamatosan velünk élnek, és mint olyan Antal József személyesen muszta ezt meg. Az az érdekes, hogy az Echo TV az most már tényleg teljesen felzárkózott a Hír TV mellé.
Nem,
tehát,
nem mellé. Belőzte
tehát a most Hír TV-t. Jó, igen.
Sokkal keményebb.
Hát,
sokkal
ezt kellett volna mondanom.
Elképesztő, hát a pörzsölő. Az valami félelmetes.
Én még nem láttam pörzsölőt,
nem
az
láttam
milyen?
Pörzsölőt. Hát olyan, mint a napkelte, úgy képzeld el. Hát pont olyan. De az hétvégi napkelte, tehát az ilyen Verebes Istvános lakattékárolyos napkelte. Aha. Azt képzeld el. Nagyon bensőséges, nagyon-nagyon meleg, közvetlen, nagyon emberi, és hát a vendégek azok, hát tényleg úgy vannak kiválogatva, tehát tényleg így a nagyítóval lettek oda sebészi.
Politikai pedigré az meg lett vizsgálva minden esetben.
Minden egyes esetben.
És sehol sem láttak baloldali elhajlást.
Hát én nem fedeztem fel ilyesmit. Nehéz is lenne.
2007. április 11-én Gyurcsány Ferenc miniszterelnök részt vett és koszorút helyezett el. Antal József miniszterelnök születésének 75. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen a Fiumei úti sírkertben.
Na hát igen, erről beszéltünk.
De hát Gyurcsány hálás is lehet Antalnak. Hát Antal miniszterelnöksége idején szerezte a vagyonát. Hát, az a fajta privatizáció, ami Antal József miniszterelnöksége idején zajlott, alapozta meg a Gyurcsány vagyont.
Hát én nem is gondoltam, de tényleg.
De az a kis koszorú, hát a minimum. Jó, hát abból a pénzből, hát valamit legalább visszaszolgáltat, érted? Egy koszorúnyit.
Tényleg ez hihetetlen. Én bele se gondoltam, hogy emberek úgy emlékezhetnek vissza arra a 4 évre, hogy az volt tényleg az igazán nagyszerű időszak, amikor rendesen lehetett bizniszelni, amikor lehetett csinálni pénzt, amikor nem voltak problémák, hanem tényleg rendesen akár 100 milliót tudtál csinálni egyik napról a másikra. Én tényleg nem gondoltam bele, de hát van egy csomó ember, aki ezt így élte meg, azt az Antal korszakot.
Persze.
És többek között Gyurcsány, aki hálás.
De mindenki élte meg úgy, hogy demokratikus kartatüntetésekre járt, hogy a tégy a gyűlölet ellen, meg én nem tudom én ilyen gyertyát gyújts, mécsest gyújts, meg élete. Emlékszel azokra a rendezvényekre?
Hát, világos, hát a barátja a Gyurcsánynak, aki a Szilvási, aki ugye kancellária második számú ember a kormányba, hát az is államtitkári pozícióban volt az Antal kormányba.
Milyen érdekes. Tehát az a Szilvási.
Na, itt vannak az összeesküvéssel. Na most mosolyog Csurka István.
Ez nem összeesküvés elmélet. Tehát itt nem kell összefüggéseket vizionálni. Nagyon látványos. Tehát az, aki államtitkár volt akkor, az miniszter most. Tehát aki az Antal kormány államtitkára volt, az most Gyurcsány Ferenc jobb keze gyakorlatilag, tehát a második ember. Hát ő a kancellária miniszter. Ez nem lehet véletlen. És hogyha jól tudom, akkor annak idején az Antal kormánynak a privatizációért felelős főembere az pont Szilvási volt. Tehát pont Szilvásin keresztül csorgatták ki az állami vagyont Gyurcsánynak, és hát Gyurcsány...
Nem mondj ilyeneket. Tehát a legjobb kezekre bízták. Tehát nem véletlen, hogy honorálja is az ország, és most újra a miniszter lehet, mert az egy sikertörténet volt, legalábbis Gyurcsánynak.
De teljesen jogos egyébként az a koszorú. Annál azért szerintem talán még több is járna, nem? Nem hálátlan kicsit?
Jó, én el tudom képzelni, hogy van otthon egy kis Antal József oltár most ezek után, tehát Gyurcsány tényleg, hát igazából nem az, hogy sokat köszönhet Antal Józsefnek, igazából mindent Antal Józsefnek köszönhet, tehát ő tényleg Antal József köpönyegéből bújt elő ebben a paradigmában, amiről most beszélgetünk erről.
Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu
A nős Fodor Gábornak barátnője van. A feleségétől külön élő, válófélben lévő szabad demokrata politikus információink szerint egy fényképész hölgy oldalán keresi a boldogságot. A liberális tisztújításon már együtt jelentek meg. Bár nyilvános rendezvényekre hónapok óta közösen járnak, mégsem kívánja a közvélemény elé tárni új kapcsolatát Fodor. Közeli munkatársai szerint a liberális politikus és barátnője Judit meglehetősen diszkréten kezelik közös életüket, szemben például az újonnan megválasztott pártelnökkel, Kóka Jánossal. Kóka még egy kereskedelmi csatorna esti sójában mesélt arról, hogy szerelmes az egykor beosztottjaként dolgozó Szandroha Kamillába. De ugyanakkor ebben a tévéműsorban mutatta be a nyilvánosságnak új barátnőjét, menyasszonyát Cilit, Rogán Antal, 5. kerületi polgármester. Fodor Gábor nem kíván nyilatkozni a barátnőjével kapcsolatban, de úgy tudjuk, évekkel ezelőtt ismerkedtek meg egymással. Egy közös ismerős hozta össze őket, miután Fodor külön vált feleségétől.
Micsoda szörnyűség ez a hír, komolyan. A fenét érdekel az, hogy Fodornak kimutatta be Judit asszonyt, vagy Juditot, meg egyáltalán, tehát hogy amennyiben érdekes ez a hír, meg amennyiben foglalkozni kell vele, hogy fel kell mutatni, hogy Rogán és Kóka stílusa és politikai habitusa mellett létezik egy sokkal konszolidáltabb, egy sokkal, hogy mondjam, hogy fogalmazza civil, meg az ember?
Civil?
Civilizáltabb? Mondjuk azt, hogy civilizáltabb viselkedésforma.
Vagy emberibb.
Vagy emberibb, ami az a magánéletet annak tekinti, ami az a magánszféra részének, amihez senkinek semmi köze, se egy rádióműsorban, nincs okunk, nincs jogunk arról beszélni, hogy mikor, hogyan ismerkedett meg Fodor Gábor az ő barátnőjével, hogy mit csinálnak, hogy vannak, jól vannak, mert semmi közünk hozzá. Ez Fodor Gábornak a magánügye. Különben ugyanígy lenne Kókával, és ugyanígy lenne Rogánnal, de mi ugye ebbe a két esetben elég erősen beleszálltunk a két említett politikusba, de hát ők ezt a történetet...
Felhatalmaztak minket, ugye?
Ezt a történetet ők kivitték a közélet színpadára, csak most nehogy elkövesse a sajtó, de hát úgyis el fogja követni, mert ilyen a sajtónak a természet, hogy azt gondolják, hogy azért, mert van két magamutogató, hataloméhes figura, mint Rogán és Kóka, akiknek semmi nem szent. Tehát a család ugyanannyira nem szent, mint semmi más, azért hogy ők a népszerűségi listán 2-3 ponttal előrébb lépjenek, ezért aztán kiadja a sajtó vagy feloldja a sajtó a vadászati tilalmat a politikusoknak a magánéletére meg a családjára. Ezt nem lehet, tehát, hogy...
A család, hogy... most érted, a saját családja nem szent, az hagyján, de legalább az én gyomrom tartalma legyen szent a számára, és hagyja meg azt ott, ahol van, és ne erőszakolja ki belőlem, ha szabad kérni.
A Demokrácia RT műsor ajánlata. Újra műsoron a veszedelmes iszonyok. Az előző hetek tartalmából. A puma becserkészte a gyönyörű és ártatlan gidát. A Tóni pedig megállapodott a Zord atyával a mennyegző részleteiben. A valóságsó biztosan folytatódni fog. Mi remegő gyomorral várjuk a következő bulvár felvonást. Vajon a puma gazdagsága nem riasztja el az ártatlan Kamillát? Vajon Tóni a nászé szakájára is beengedi a bulvárlap fotósát? Tőlünk mindenről értesülhet. Most stúdió.
Ezért nem ijesztő különben az a világ, és az a belpolitika, vagy az a választás, ahol az alapján fogunk szavazni a politikusra, meg arra, hogy ki képviseljen bennünket, ki legyen miniszter, vagy miniszterelnök, hogy egy argentin vagy mexikói szappanopera szintjét ellenmérő produkció alapján ki az, aki szimpatikusabb nekünk, Alejandro vagy a puma, és a puma az mi, hát neki is vannak gyengeségei, de azért hogy szereti az ő feleségét vagy a kedvesét, és mennyi kint kellett kiállni, amíg összejött vele, és akkor szavazzunk oda mellé, akkor legyen tényleg egy óriási nagy valóságsú ez a magyar demokrácia, üresítsük ki mindenfajta értelemtől, tehát hogy üldözzük a rációt, üldözzük az értékeket, mindent, amiről valójában szólnia kéne ennek a dolognak. És helyette legyen ott a mexikói szappanopera, és olyan középszerű, szutyok szarszínészekkel, mint Kóka vagy Rogán. Na ez lesz a magyar belpolitika jövője, vagy nem?
Jelene?
Hát még azért talán nem a jelene, bár mondjuk a Gyurcsány is nagy erőket mozgósít arra.
Az ő tánca például?
Hát az ő tánca, megmentett egy kislányt, futás közben megtalált egy kislányt, aztán megmentette. Tehát, hogy igazából már a Gyurcsány... Már a Gyurcsány túllépte szerintem azokat a kereteket, amiket nem szabadna túllépnie azért egy politikusnak vagy egy miniszterelnöknek.
Amikor a karácsony közelettével a Napkelte stábja meglátogatja Orbán Viktort és családját, valamint Gyurcsány Ferencet és családját, akik így egy darab nagy objektívvel befogja az egész családot, ami hát Orbán esetében nagyobb dolog, mert hogy vannak vagy heten, vagy nem tudom hányan, és akkor mindenki ott együtt, ott egymáshoz kuporodnak, és akkor beszélgetnek arról, hogy szokott lenni vasárnaponként, amikor elcsendesedik a politika, együtt a család, akkor felvetődik az asztalnál, a terített asztalnál az, hogy most mit nyilatkozott, kicsoda, mit mondott apura, akkor így megkérdezni azt, hogy hát így mit főzött, mit szeretnek a fiúk, meg ilyenek, érted? Tehát, hogy ez nem ugyanaz? Ez nem hasonló? És akkor Lakatté Károly meglátogatja Orbánt, Verebes István meglátogatja Gyurcsányt, ami az egész a politikus is ember benyomását kívánja kelteni, ami a bulvárt hívja a segítségül, illetve a bulvár szemléletet hívja segítségül annak érdekében, hogy lenyomjanak a torkunkon valamit, ami nem ehető. Tehát pusztán csak azzal, azáltal, az érzett által, hogy hát ő is csak olyan, mint te, végzi a dolgát, megvannak a maga kis idegességei, ugyanúgy aggódik a gyerekéért, szorongás, a hétköznapok frusztrációja őt is gyötri, a feleségével semmi, egy mindig minden rendben, de azért szeretik egymást, hogy magadra ismeri ő benne, és ezért aztán ne tud úgy utálni őt, ahogy megérdemli. Érte van?
Hát a bulvár mocsokságát az tényleg csak a politikai bulvár tudta meghaladni. És számomra az egy végtelenül ijesztő helyzet, hogy így belegondolok abba, hogy bárki mondjuk biztosítási ügynök lennék, és felkeresnék 120 szabadon választott, véletlenszerűen választott magyar állampolgárt, és azt mondanám nekik, hogy itt vagyok én, mint biztosítási ügynök, de egy csomó más tök jó ajánlatom van. Szeretném, hogyha rám bíznák a pénzüket, a házukat, meg a vagyonukat, és én el tudom mondani ezért cserébe, hogy megszabadultam egy halálos betegségtől, volt egy nő, akit nagyon szerettem, és aki elhagyott egy másik férfiért, de utána azóta újra találkoztam egy másik nővel, akit most legalább annyira szeretek, és talán gyermekünk is fog születni ebből a csodálatos kapcsolatból, és utána az emberek rám bíznák a pénzüket. Egész egyszerűen ez elképzelhetetlen. Nem tudom elhinni, hogy 120 emberből akár hármat is találnék, akit ilyen szöveggel meg lehetne erről győzni. Viszont amikor arról van szó, hogy nem a saját vagyonunkat, hanem mindannyiunk vagyonát, mindannyiunk életét rábízzuk emberekre, akkor ezek az érvek, ezek működni tudnak. És igazából két dolog is lelepleződik. Egyrészt az, hogy mit gondolnak ezek a politikusok a magyar társadalomról, amikor ők arra hivatkoznak, hogy társadalmi vita kell, hogy felelősségteljesen, értelmesen kell beszélni az emberekkel, be kell őket vonni a döntéshozatalba. Igazából szarnak ők az emberekre, meg a társadalmi vitára. Pontosan tudják, hogy elég nekik néhány ilyen típusú bulvár.
Néhány fotó a csajommal, amikor éppen gyűrűt húzok az ujjára.
Igen, másrésztről meglelepezi azt is, hogy milyenek az emberek. Tehát, hogy azért ne csak a politikusokat hibáztassuk, mert ez a jelenség azért nem csak Magyarországon ismert, hanem ismert kvázi fejlett nyugati demokráciák majd mindegyikébe. Hogy egész egyszerűen az emberek azok olyan módon lettek intellektuálisan lusták, vagy egész egyszerűen csak cinikusak és kiábrándultak a politikából, a demokráciából, a közvetlen döntéshozatalból, hogy inkább szemlélik úgy az egészet, mint egy mexikói szappanoperát, sem mint úgy, mint valamit, amihez nekik közük van, és ami róluk szól. Róluk igen. Kéne, hogy elsősorban szóljon, hanem ők úgy gondolják, hogy ez a főszereplőkről szól.
Igen, elidegeníti a te életettől, a te sorsodtól ezeknek a politikusoknak a tevékenységét. Ők az istenített sztárok. Ők Hollywood álomvilágában csillognak, holott nem. Épp a pénzed van náluk. És jó lenne, ha belenéznél a belső zsebébe. Tehát hogy jössz te ahhoz, hogy Antonio Banderasnak a belső zsebében turkálj? Nem. nem Antonio Banderas, csak nagyon olyannak tűnik, mert ugyanabból a szögből, ugyanolyan fotós technikával fényképezik.
De ne viccelje már, hogy tűnne Antonio Banderasnak egy Rogán vagy egy Kóka? Hát ezek olyan messze vannak, tehát hogy az a baj, hogy...
Ki az az Antonio Banderas? Friderikus Sándor személyes jó barátja. Direkt egy ilyen figurát választottam, nem egy Johnny Deppet választottam, vagy egy Al Pacinót, most már neked az Antonio Banderas se jó?
Az is sok, tehát hogy Rogánhoz és Kókához Antonio Banderas az pont annyira sok, mint mondjuk Antonio Banderashoz képest Robert De Niro. Tehát hogy itt azért klasszis különbségek vannak, tehát hogy ezek a figurák azért akár is... Jó, Antonio Banderas nem feltétlenül egy színészfejedelem, de mégis egy olyan karizmatikus férfi, akiben a világon sok 10 millió nő szerelmes, aki el tudja adni a filmjeit a piacon el tudja adni a filmjeit milliókért, és nem olyan figura, mint akár Rogán, akár Kóka, akik egész életükben kizárólag abból tudtak pénzt csinálni, hogy az állammal valahogy mutyiztak meg, bizniszeltek. Az egyik ugye végig a Fidesz pihepuha ölében evezgetett, amíg valahogy a vidéki gyermekből, akinek csak egy szerint kis albérletre futotta még néhány évvel ezelőttig, most már 5. kerületi polgármester lett, aki úgy beszél az 5. kerületről, hogy oda például nekem, aki budapesti vagyok 30 éve, úgy beszél oda, hogy én viselkedjek úgy, mint hogyha vendégségbe mennék, tehát hogy nem is tudom, hogy ennek a csávónak mekkora szerepzavara van.
Nem szerepzavara van, szerintem egy reggel, amikor így szart, így fölállt a WC-ről, hogy megnézze, hogy mi az aznapi termés, és ott találta az 5. kerületet. És azt mondta, hogy ez van, hát ez a konkrétum, nem?
És itt van akkor a Kóka, ugye, aki szintén arról beszél, hogy jaj, az állam az rossz, jó, mondjuk ő személyesen tapasztalta, hogy mennyire rossz gazda az állam, mert ő volt az, aki folyamatosan az állammal bizniszelt, és ugye ezen idő alatt sikerült felhalmozni a hatalmas vagyont. És akkor ezek az embereket Antonio Banderashoz hasonlítjuk. Igazából, hogyha ezek az emberek hollywoodi színészek lennének, akkor nem, hogy mi nem tudnánk a nevüket, mert mi Magyarországról pláne nem tudnánk. De szerintem még...
Andy Vajna se ismerné őket.
Andy Vajna még annyira nem ismerné őket, de szerintem a legutolsó produkció közvetítő irodájában is így emlékeznének, hogy jó, az a két szerencsétlen, ezek színészek akarnak lenni, de olyan szinten alkalmatlanok, kellemetlen, nagyon erőszakos két figura, tehát az így megmaradna bennük, hogy mindig ott vannak, meg mindig nyomulnak, de így nem kellenek, hát fogják fel, hogy nem lehet őket eladni normális piaci viszonyok között. Magyarországon értékes és nagyon-nagyon
irigyelt
nagyon-nagyon hősök. Irigyelt árucikkek vagy hősök.
Mi bajotok van a zsebemmel? Kérdezi Antonio. Írja nekünk Louis. Sziasztok! Szeretnék egy ilyen és ehhez hasonló híreket hallani. B. József elvesztette munkahelyét. Lakását elhapolta a lakásmaffia. Szintén munkanélküli barátnője minden nap meglátogatja az aluljáróban. Mindketten egy ágyról álmodnak.
Ha Belgrád a jövőben is ragaszkodik hozzá, hogy Koszovó Szerbia része maradjon, az felvetheti a vajdaság jövőjének kérdését, jelentette ki egy belgrádi tanácskozáson András Zóbel, belgrádi német nagykövet. Zóbel szerint Belgrád makacskodása destabilizálhatja Szerbiát, és akkor Magyarország esetleg igényelheti, hogy kapja vissza a vajdaságot. Bár a nagykövet a tanácskozás után finomított nyilatkozatán a szerb kormány csütörtöki ülésén napirendre vette a témát. Zóbel szerint, amit mondott, az nem fenyegetés, hanem helyzetelemzés volt csupán. Zóbel egyébként nem volt tekintettel a szerbek érzékenységére. A konferencián hazugnak nevezte azt az állítást, hogy Koszovó ősidők óta az ország része, hiszen a tartomány 1389 után csak 1912-ben lett újra Szerbia része. Zóbel szerint szerbek és az albánok között sosem jön létre megegyezés, ezért Belgrád ragaszkodása ahhoz, hogy folytassák korábbi Márti Átisári felügyelete mellett megtartott tárgyalásaikat, csupán a döntés elodázása. Az ENSZ főmegbízott által Koszovónak javasolt felügyelt függetlenség nem jó, de az összes rossz közül a legjobb megoldás, mondta.
Hát eddig tudtuk, hogy van két destabilizáló tényező a Balkánon, ugye a szerbek meg az albánok, most megismertük a harmadiknak a nevét, ezt Herzobelnek hívják. Ezekkel a különben a németekkel az utóbbi időben valahogy nagyon nem jön ki nekünk a lépés, de lehet, hogy már a berni döntő óta, vagy lehet, hogy már sokkal régebb óta nem jön ki nekünk a lépés.
Hát, Magyarország német megszállása óta nem jön ki
velük. Ja, meg a halom invázió óta, amit indítottak ellenünk, de hát nem olyan régen ilyen szemetet hoztak az országba, utána mérgezett hús jelent meg, most meg ez a figura így az arra bújtogatja a szerbeket, hogy kvázi itt lehet, hogy határmódosítás lesz, érdemes odafigyelni a magyarokra, tehát
érdemes még néhányat jól megverni.
Nem normális, de most komolyan is, ezek a diplomaták, tehát amikor én Kókát és Rogánt szidom, akkor ilyenkor elszégyellem magam, mert lehetséges, hogy egész egyszerűen csak teljesen irreálisak az elvárásaim, tehát hogy én élek egy ilyen hülye, naív álomvilágba, ahol bizonyos mennyiségű tisztességet, meg bizonyos szintű szakértelmet az ember azt gondolja, hogy elvárhat felelős pozícióban dolgozó emberektől, mert mi az, hogy itt hülyeségeket pofázunk a rádióba, az szerintem az egy olyan dolog, hogy belefér, nincs igazából felelősségünk, a mi kijelentéseink után nem indulhatnak háborúk, nem omolhatnak össze gazdaságok, Kóka, Rogán és ez a Herzóbel, ezek viszont ilyen látható módon teljesen alkalmatlan figurák. Mert különben a Rogán nem, és a Rogánt kiveszem, mert a Rogán az még annyiban rosszabb, hogy még tehetséges is. És úgy van benne ez a végtelen gátlástalanság.
Szörnyű, hogy ez az általános vélemény, hogy a Rogán tehetséges, és így ezt így mindenki így visszhangozza, és így szeretném tudni, hogy ez mit jelent. Hogy mitől olyan tehetséges a Rogán, hogy ez miben nyilvánul meg?
Nem, látszik a figurából, hogy értelmes, hogy van benne kraft, hogy én amikor például látom fogalmazni a Kókát, így azt látom, hogy...
De ne a Kókához hasonlítsuk, már könyörgöm. Hát a Kókához azt hasonlítsuk, akinek fel kell mérni, hogy van-e fogyatékossága, vagy nincs. Érted? Ne azt, hogy most ne a tehetséges politikus fokmérője legyen az, hogy a Kókával szemben kiáll egy összehasonlítást. Hát attól még lehet debil, lehet imbecilis, hogy kiáll
lehet,
az összehasonlítás Kókával.
Jó, világos, lehet, de
a Kókához hasonlítsuk, azt kérem.
Az. Jó, de most nem nagyon tudok pozitív példát ráhozni. Nem, de visszatérve Herzóbel esetére, meg erre az egész dologra, azért hát mindenféleképpen azért nagyon elgondolkodtató, hogy most már eltelt azért jó 10 év a háború óta, és igazából még mindig ilyen szinten zsigeriek a konfliktusok. Tehát, hogy amikor így tanultuk az általános iskolába, hogy Balkán a Európa puskaporos hordója, az ember így azt gondolta, már Tito Marshall uralkodása idején, hogy na hát ennek vége. Utána ugye lezárult a háború, létrejöttek viszonylag kvázi stabil demokráciák, mint Horvátország, az kevésbé stabil, de mondjuk Szlovénia, meg úgy rendeződni látszott a helyzet, és az ember azt gondolta, hogy na jó, de akkor most már rendben lesz minden, és aztán egyszer csak így derültékből villámcsapásként így belehasít az emberbe ilyen ordinári hülyeség, mint amit a jó Herzóbel közölt.
Jó, én ezt nem értem egyáltalán, ezt a kijelentést. Tehát ez az András Zóbel, ez magát ilyen Clemenceau-nak érzi? Aki majd újra felosztja Európát? Vagy ő hogy gondolja? Tehát, hogy ő egy diplomata, őt a német kormány nevezte ki belgrádi nagykövetnek. Jól tudom, ugye? Uh-huh. És akkor ő most így úgy gondolja, hogy ő odaadná a vajdaságot, Szerbiától elcsatolná és odaadná Magyarországnak? Tehát, hogy ilyen döntések a Trianonnál születtek. Hogy képzeli ezt el?
De nem, ennél sokkal szörnyűbb szerintem az állítás, amit ő közöl, mert ő nem azt mondja, hogy ő elcsatolná és odaadná, ő ezt nem mondja. Ő azt mondja, hogy ha a szerbek makacskodnak, akkor még a végén vajdaságot is elveszthetik.
Ugye aztán gondolja, de mint kicsoda fenyegeti, könyörgöm. Hát ő micsoda? Ő egy másik autonóm államnak a nagykövete. Hát én nem csodálkoznék, hogyha egy ilyen kijelentés után kiutasítanák őt Szerbiából. Hát milyen alapon fenyegeti azt az országot azzal, hogy elcsatol országrészeket? Hát de mi mit szól?
Vagy mások csatolják
vagy
el.
Mások.
Ő csak figyelmeztet.
Ő csak szól.
Gyurcsányban ott settenkedik a kertek alatt.
Hú, de Gyurcsány, mit szólna? De azt képzeld el, hogy mit szólnának a radikális jobboldaliak Magyarországon, ha Gyurcsány visszacsatolna a délvidéket Magyarországhoz.
Az nagyon kemény lenne, és képzeld el,
kizsorbulna a kezükben a tőr, gondolj bele.
És hogyha Gergényi vezetné a viperás osztagokat, akik bevonulnak, akkor lenne teljes tudathasadás ebbe az országba. Tehát, hogy akkor így mindenki felépített ebbe a teljes abnormálitásba valamilyen koherens pszichét, és akkor, amikor ez megtörténik, akkor szétesik, tehát, hogy így abban a pillanatban így nem csak bánni fogjuk, hogy a Gyurcsányék bezárták az opnit, hanem könyörögni fogunk, hogy másik 30-at nyissanak, de nagyon gyorsan.
Szerintetek nem járna vissza Magyarországnak a vajdaság? Kérdezi Hunor.
járna vissza? Hát Hunor, szerintem nem járna vissza Magyarországnak a vajdaság.
Hát az a kérdés, hogy mondjuk vizsgáljuk meg azt, hogy a vajdaságban hány magyar él és hány szerb. És mondjuk etnikai alapon így képzeljük el, hogy mondjuk melyik országhoz tartozna mondjuk indokoltan az a terület. És hogyha úgy találjuk, hogy mondjuk több magyar él ott, mint szerb, akkor ez a kérdés, amit felvetettél, jogos. Hogy akár lehet, hogy egy ideális esetben Magyarországhoz lehetne csatolni a vajdaságot. Hát én, ha jól tudom, nem ez a helyzet a vajdaságban, de hogyha rosszul tudom, akkor persze igazítsál ki engem, légy szíves.
Nem, hát egész egyszerűen tehát Európában most, amifelé megyünk, Európa felé, és hogyha beigazolódnak azok az álmok, amikről reménykedünk, hogy beigazolnak, igazából nem lesz sok értelme az országhatároknak, remélhetőleg. Remélhetőleg előbb-utóbb Szerbia is csatlakozni fog. Nincs különösebben tétje, vagy nem lesz különösebb jelentősége annak, hogy valakit az aktuális szerb kormány fog csesztetni, vagy a magyar APEC, mert ezek legfeljebb megoldódnak azzal, hogy az ember áttelepül egyik országból a másikba.
Most Hunor elkezdett reménykedni egyébként, hogy így Andreas Zóbel most meglebegtette, hogy esetleg visszakapjuk a vajdaságot, és akkor most...
De most különben, most, hogyha...
Sokszor már Orbán Viktor által is olyan sokszor előadott frázisokat hozott, hogy az Európai Uniós csatlakozás az tulajdonképpen területi revízió, kvázi, mert hogy megszűnnek a határok, ugye? Hát ez kevés. Egy igazán határozottan határozott kemény magyar tudattal rendelkező magyar fiatalnak, mint például Hunor, feltételezem, hogy ilyen, tehát hogy egy igazi revízió, EU csatlakozás nélküli revízió, az igen.
De hogyha különben hátrébb lépnénk kettő lépést, és mondjuk nem úgy tekintenénk erre a helyzetre, Magyarországra, Szerbiára, mint amihez érzelmileg jelentős kötődéseink, meg jelentős frusztrációink vannak, hanem csak így azt néznénk meg, hogy a történelem mit mond általában az olyan államokról, amelyek olyan típusú kulturális, meg szaporossági defenzívában vannak, mint Magyarország, azért ezek nem szoktak hódítóak lenni, tehát a világtörténelemben nincsen sok olyan nép, amelyik úgy hódított volna, hogy eközben totális kulturális defenzívában van, hogy egész egyszerűen a revíziónak az igénye az teljesen irreális és teljesen realitás nélküli, a valósága meg még annál is távolabb van, hogyha lehet. Tehát hogyha az egyik egy, hogyha a remény az két különböző univerzum, akkor a valóság az két különböző dimenzió a mai helyzethez képest.
Hunor egyébként minősít is minket, azt írja, egyre inkább emlékeztettek Fiala apátokra. Ó, a mi apánk, és mi, ugye?
Istenem.
Össze-vissza hablatyoltok, írja Hunor, ami semmire sem jó, csak arra, hogy levezesse az emberek feszültségét. Ugye mi szelep vagyunk.
Hunor, hogyha a te feszültségedet sikerült levezetnünk, akkor már megérte, amit csinálunk. Tehát én akkor elégedetlen fogok hazamenni és álomra hajtani kis buksi fejemet.
Nattarcsa szlovák falu, írja az SMS író, csatoljuk Szlovákiához. Ez a felvetés. Aztán Maxos írja, ilyen hülyék miatt kár volt harcolni a Hunyadinak. Én nem tudom, hogy kire gondolhat, talán ránk.
Az
bizony meg lehet. És itt van még két SMS, ami kifejezetten Rogán Tónira vonatkozik.
De a revízió ennyire él az emberekben még, bocsánat, az SMS-ek előtt. Tehát, hogy a revízióra még
nézni,
ekkora...
Szoktad nézni az autókon a matricákat, ami a H betűs felségjelzést hordozza. Mennyi nagy magyarországos matricát látsz?
De azt gondolom, hogy az egy történelmi, tehát hogy az egyfajta ilyen romantizáló történelmi szemlélet, annak nincs egy ilyen direkt revíziós igénye.
Itt van egy zseniális SMS, ami rámutat a lényegre. Kit érdekelt 1920-ban, hogy hány magyar élt az elcsatolt területeken, kérdezi Gyuri. Na de pontosan erről van szó, Gyuri. Hát az 1920-as döntés az pont azért volt nagyon igazságtalan, mert senkit nem érdekelt. Tehát akkor e szerint, ha most minket se érdekeljen, hogy hány magyar él az elcsatolt területeken, vagy hány magyar él a visszacsatolandó területeken, akkor megint csak ugyanúgy járunk el, mint akkor. Tehát akkor ez a döntés sem lesz egy cseppet sem igazságosabb, mint az a döntés volt akkor igazságos. Tehát pont erről van szó, hogy ha igazságos döntéseket akarunk hozni, hát az 1920-as döntésnek is a módjával volt a probléma, azzal, hogy nem vett tekintetbe semmiféle etnikai szempontot. Na most, hogyha most azt mondjuk, hogy nincsen jelentőség ezeknek a szempontoknak, akkor hát ugyanúgy járunk el, mint annak idején Clemenceau apátok.
Várjál, de a revízió kapcsán azért ezek az emberek szerinted így belegondolnak, hogy mondjuk jó. Azt mondaná,
nagy Magyarország.
Azt mondaná Hans Kopper, hogy, vagy Hans Kopper, vagy nem tudom, vagy Herr Kopper, hogy...
Az Szóbel, igen.
Herr Szóbel, hogy megkapjátok, holnaptól átrajzoljuk a határokat, vissza minden.
Történelmi Magyarország.
Történelmi Magyarország.
És Magyarország akkor... az ország lakosságának körülbelül a 26%-a lenne magyar, tehát nem érnénk el az egyharmadot, azt garantálom.
És annak a 26%-nak is az 50%-a megrögzött MSZP és meg MSZP-re szavaz. Azután, hogy már azzal sem vagytok kivékülve. Tehát, hogy igazából higgyed el, hogy számotokra sokkal rosszabb hely lenne Magyarország, hogyha az kikerekedne, meg megnőne, mint a kis gömböc, és valószínűleg újra ki is pukkadna.
Soha a büdös életben nem kapjuk vissza az elcsatolt területeket, írja Janika, a meglévőkkel sem tudunk mit kezdeni.
Jó, hát én erről beszélek, hát hogyha nincs offenzíva, ha nincs
de hát tényleg
kulturális erő.
Nem csak kulturális, hát demográfiai, minden tekintetben, hát
hát az ország ez teljes defenzívában van. Hát az a nagy kérdés, hogy 200 év múlva lesz-e egyáltalán, aki magyarul beszél.
Hát erről van szó, de tényleg itt tartunk, és akkor arról beszélnek, hogy vajdaságot vissza! és ki fogott élni? Szaporodni is fognak? Vagy? Tehát, hogy egyáltalán. Jó, tényleg érdekes.
Szerinted voltak olyan római polgárok, akik miközben a vandálok körbevették Róma városát, és így lehetett tudni, hogy néhány napon belül így felgyújtják, meg felégetik, akik arról ábrándoztak, hogy vissza a limeszeket a Dunához, vissza a limeszeket, mit tudom én, Britanniába. Tehát, mert szerintem így volt annyi realitás érzék azoknak az embereknek, hogy így azért könyörögtek az isteneikhez, vagy ha keresztények voltak, akkor az istenükhöz, hogy a vandálok azok ne pusztítsák el Rómát. Nem azért, hogy újra római légiók léptel zengjen Gallia, meg Perzsia, meg nem tudom én a világ mely részének a földjén.
Gyurcsányt a jobb oldal királlyá koronázná a délvidékért cserébe, írja az SMS író. Ki kell zárni már a lehetőségét is egy részleges revíziónak? Kérdezi EZ. Nincs realitása.
Tehát semmi realitás, az ég egy adta világot.
Sosem volt, amióta én élek. Tehát lehetséges, hát utoljára Horthy idején volt realitás, hát akkor realizálódott is. Tehát donkanyar lett a dolog.
De különben Rákosi alatt is volt, tehát hogy Rákosi az nagyon kemény energiákat mozgósított a Csallóköznek a visszaszerzéséhez, de még az is elbukott, pedig azért Rákosinak kifejezetten jó kapcsolatai voltak az akkori szovjet vezetéssel.
Szomszédsággal.
A Gyurcsánynak sincsenek rossz kapcsolatai, de azért Rákosinak felteltően lényegesen jobbak voltak.
Hunor nem akarna áttelepülni a Vajdaságba? Kérdezi Fruzsi. Ott nem kéne hallgatni a műsort. Aztán még egy SMS.
De ezt Magyarországon sem kell, de Hunort megnyugtatja.
Kedves Hunor, kedves Hunor, mennyi szépen inkább szkíti a koncertre zászlót lóbálni, annyi az eszed, írja az SMS író. Robi, mi annak idején idejöttünk a Kárpát-medencébe, akkor talán nem éltek itt népek? Mi nem vettük el azt, ami a másé?
Hát ez a mi, azért ez én konkrétan nem, tehát én semmi ilyesmit nem tettem.
Magyarságról van szó.
A magyarság, hát persze, jó, de hát ez a történelemnek farkas törvényei vannak. Az erősebb, aki belakja a területet, aki elfoglalja, aki meg tudja szállni, aki meg tudja szervezni, az fog a terület fölött diszponálni. Nem különböző ilyen eredett történetek meg, hogy kihez tartozott 100 éve, vagy 200 éve, vagy 800 éve, vagy 3000 éve ez a terület, nem ez dönt, nem az erkölcs, nem a morál, nem egy ilyen történelmi romanticizmus, hanem kizárólag a katonai, a társadalmi, a kulturális erő, ami kihoz valamilyen kompromisszumot. Magyarország e tekintetben, hát örüljön ennek a 98.000 négyzetkilométernek.
Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják.
Botrányos esemény rázta meg a nemzetközi pénzvilágot. A budapesti székhelyű Demokrácia Részvénytársaság számos vezetőségi tagjáról illegális pornográf tartalom jelent meg egy internetes oldalon. A Cumi Gate-ként elhíresült videófelvétel egyaránt megrázta a mérvadó üzleti csoportokat és a szexipar legnagyobbjait. Számos elemző a pornofilmgyártás forradalmaként kommentálja az eseményeket, míg mások arra hívják fel a figyelmet, hogy a részvénytársaság eddigi tevékenységének a megítélését jelentősen ronthatja a nyilvánosságra került felvétel. A piac még kivár, de a különböző szexuális tartalomszolgáltatók papírja iránt érezhetően nő a kereslet. Most stúdió.
Robi jól leteremtett a szünetben, mondván, hogy én felmondom a történelmi jogfolytonosságot, amikor azt mondom, hogy ugye volt egy ilyen SMS, hogy mi meghódítottuk a Kárpát-medencét, és én megmondtam, hogy nem, én nem voltam, és mi nem voltunk ott, amikor ez történt. Amit hozzánk lehet kötni, az a Kárpát-medencének a lerohasztása. Tehát mondjuk az elmúlt 100 év történelmét, amihez azért lényegesen több közünk van történelmileg, jogilag és morális, meg gyakorlati értelemben, mint mondjuk az 1000 évvel ezelőtthöz, mint az 1000 évvel ezelőtthöz történtekhez. Ez a 100 év, vagy ez az elmúlt 20 év, ez nem arról szólt, hogy ez egy élhető az állampolgárainak biztonságot, szabadságot, és nem tudom, milyen pozitív jelzők.
Nyugalmat és
normalitás, egy kis MDF-es kikacsintás is legyen.
Vagy akár az összetartozás érzetét.
Vagy összetartozás.
Nemzethez tartozás érzetét, közösségi tudatot.
Tehát ne arról beszéljünk, hogy mi meghódítottuk 1000 évvel ezelőtt a Kárpát-medencét, hanem arról beszéljünk, hogy mi mit csinálunk most, mert ahhoz nekünk nincsen közünk. Az Árpád volt, meg az ő vezértársai, meg mit tudom én, sok 10 000, meg 100 000 névtelen közkatona, de mi mit csinálunk? Mi hogyan sáfárkodunk a magunk életével, vagy például a szavazatunkkal?
SMS író se füle, se farka írja. Fiúk, lenne egy ötletem. Az egész műsort az SMS-ekkel együtt szerkesztett formában írott sajtóvá kellene tenni, mondjuk heti lap formájában, mivel nem tudják sokan fogni ezt az adót, interneten sem férnek hozzá több ok miatt. Nem lenne konkurenciátok, írja, és mi jó körmölést kívánunk neked.
És lehetne mindjárt a címe, se füle, se farka. Tehát valószínűleg, hogy ezt megpróbálnánk írott formába prezentálni, az annak nagyon ijesztő lenne a végeredménye.
Hát igen.
De az SMS-ek biztos, hogy feldobnák különben, mert azt tegyük hozzá, hogy vannak gyenge pontjai a műsornak, ilyen vagyok én, a Robi az néha ilyen, de az SMS-ek azok mindig erősek.
Az az érdekes.
A közönség felé a gesztusokat meg kell tenni.
Igen. Csak az a baj, hogy ilyenkor, amikor így összenyál az oda monitort, mindig törölgethetem le utánad. Szóval az a probléma, hogy nagyon-nagyon sokan nem tudnak róla, úgy tűnik, de akkor most felvilágosítjuk őket, hogy valóban az ismétlése a műsornak az későbbre került, mert hogy sokan csodálkoznak, hogy miért a Fialát hallják éjféltől, mikor a mi ismétlésünk szokott lenni. Most annyiban változott a műsor struktúra, hogy éjféltől 1:30-ig van a Fiala, és akkor 2:30-től 3:00-ig lehet minket hallgatni az éjszakában. Tehát a mi ismétlésünk 1,5 órát csúszik. Ennyi a változás. Sziasztok, írja Miki. Azt elfelejtettétek, hogy a mostani lakosság aránya az 1920-as döntés eredménye. Nyilván több magyar lakna ott, ha nem vették volna el. Klassz a műsor, írja Miki.
Persze, hogy több magyar
világos,
lakna.
De azt se felejtsük el, hogy az 1920-as döntés idején is már nagyobb volt a kisebbségek számaránya a történelmi Magyarország területén, mint a magyarság számaránya. Más kérdés, hogy a legnagyobb kisebbség, legnagyobb lélekszámú kisebbség Magyarországon az a magyar volt. De a magyar is kisebbségben volt, tehát hogy kevesebb, mint 50%. Az az érdekes ebben, hogy nem a revízió tényével van alapvetően a probléma, hanem azzal a végtelenül igazságtalan módjával, ahogyan azt végrehajtották, ahogyan azokat a határokat meghúzták, ahogyan olyan rengeteg magyar a határokon kívülre lett csatolva. Ahogyan például nem voltak képesek a felvidéki magyarságot, ahol aztán teljesen egyértelműen faluról falura teljesen pontosan meg lehetett volna húzni a határt, és elcsatolták őket. Vagy például, ahogyan nem voltak képesek a Székelyfölddel semmit se csinálni, pedig egy csomó terv volt erre, hogy korridort húznak, vagy egy autópálya összeköthette volna a két ország részt. Hát ugye erre lett volna lehetőség, nem volt rá szándék. Ha van baj Trianonnal, akkor ez a baj Trianonnal. Ne arra hivatkozzunk, hogy a történelmi Magyarország területén több volt a magyar, most meg kevesebb, ezért nincsen most létjogosultsága a történelmi Magyarország helyreállításának, ha szabad kérnem.
Jó, azért mondjuk azért annyit mindenképpen érdemes hozzátenni azért, hogy egy olyan országnak a csonkolása ment végbe Trianonba, ami azért ennek az egész régiónak azért bizonyos fajta stabilitást adott. Tehát nem önmagában azért az etnikai elv az egyetlen, ami alapján határokat kell meghúzni, mert ilyen alapon lehetne minden évben módosítani a határokat. Azt gondolom, hogy mondjuk azok a határok, azok tényleg áldozatául estek egy hihetetlenül rövidlátó ostoba nyugati politikának, meg Clemenceau bosszúszomjának, de megváltoztak a realitások. Tehát Richelieu óta tudjuk, hogy az államrezon az, ami irányít mindent, legalábbis a külpolitikába jó esetben, és ez mindenféleképpen az diktálja, hogy ezek az országok nem fognak engedni a maguk területéből, mi nekünk meg se potenciánk, se erőnk, se akaratunk arra, hogy ezen változtassunk. Tehát hogy igazából amiért érdemes küzdeni, meg ami tényleg Trianonnak az öröksége, és itt él köztünk, az a kisebbségeknek a helyzete. Egyrészt az, hogy képviseljük azt, hogy a határainkon túllévő magyar kisebbségek is megkapják azokat a jogokat, amelyek járnak nekik, mint közösségnek, vagy mint egyénnek. Másrészt meg járjunk elő jó példával azzal, hogy a határainkon belül megadjuk a kisebbségeknek, nemzeti vagy más típusú kisebbségeknek azokat a jogokat, amiket mi is elvárunk, hogy a környező országok garantáljanak a mi véreinknek, a magyar kisebbségeknek. Tehát ez Trianonnak a valódi küldetése, vagy valódi üzenete szerintem.
Inkább tanulsága. Tehát, küldetéséről beszéljünk Trianonnak.
De igen.
Küldetést azok az emberek érezhettek, akiket kiküldtek egy másik országba, ebből az országból. Az volt az ő küldetésük, hogy mostantól éljél Romániában.
Szerintem van egy csomó igazságtalanság, amit igenis jóvá kell tenni, és ami egy küldetés. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mondjuk autonómiát kapni, mit tudom én, mondjuk a Székelyföldnek, vagy akár Szlovákiában a szlovákiai magyaroknak, ezek teljesen reális európer gondolatok, amiket igenis támogatni, és igenis meg kell valósítani, és igenis egy küldetés, hogy oly módon azokat a sebeket, amik nem hegedtek be 80 éve, hiszen látjuk az SMS falon, hogy milyen indulatokat tud bemozgatni, azokat tegyük jóvá. Ez küldetés.
Igaz, változott a világ, de 1,5 millió magyar szenvedett 70 évig, és szenved bizonyos helyeken ma is, írja Gyuri. Ezért él a revízió gondolata, még ha okafogyott is. Mondjátok be a telefonszámotokat, mert annyi hülyeséget összehordtatok, hogy fel kell hívjalak titeket. 22-34-88. Egy a telefonszámunk. Azért az igazságérzetünket kell, hogy bántsa Trianon, mert ha nem bántja, írja Gorki, akkor baj van velünk. Szerintem is a trianoni békediktátum az egy igazságtalan döntés volt. Ebben nincs is vita.
Hát aljas és ostoba döntés volt mindezen túl, mert az, hogy igazságot nagy politikába felesleges keresni, de hát azért lehet látni, hogy mondjuk ugye Németország ellensúlyaként tudott azért nagyon sok esetben működni ez a régió. Pontosan tudjuk, hogy Hitler hatalomra kerülésének, az egész második világháborúnak pont az a teljesen igazságtalan párizsi versályi békeszerződés dömping volt az eredménye. Tehát nem pusztán az, hogy igazságtalan, mert ezt egy csomó dologról elmondhatjuk, de olyan ostoba és olyan buta döntés volt, ami 1,5 millió magyaron kívül még sok 100 millió embernek ilyen-olyan módon az életébe került.
Nálunk dübörög a gazdaság, írja svéd. A vajdaságban még inkább. Csatoljuk vissza, és éhen halunk mi is, meg ők is. Az NSZK-t évekkel vetette vissza az egyesítés. Sziasztok! Nagy Lajos tényleg hiába küzdött, ha utána az idióta politikusok eltékozoltak mindent, bármit is, amit képtelenek voltak megtartani. Mit akarhat egy mai radikális irredenta, kérdezi KV? Milyen ember az, mik a tervei a nemzeti romantikán túl? Realitás érzék? Minden gondolata a múltban él. Kiabálni azt, igen, írja. Király a zene és ti is, Robi. A blogra felkerült egy írás a hobbigyilkosokról, akik a vadászok. Rég volt olyan téma, ami ilyen nagy és heves érzelmeket váltott ki. Kíváncsi lennék a te véleményedre is, valamelyik műsorban beszélhetnél a dologról, előtte olvasd el a hozzászólásokat. Terveink közt szerepel, hogy meg fogjuk hívni a Fauna Természetvédő és Állatvédő Egyesületnek az aktivistáit, és velük fogunk a műsorban erről beszélni. Üdv, 20 éve élek, itt írja Zoli, odát hazátlannak neveztek, itt román vagyok. Erdélyt visszaüvölti egy arc. Ugyanaz lerománoz. Miről beszélünk? Revízióról? Na ne! Arról nem csak politikailag, de fejben is lekéstünk, írja Zoli, aki erdélyi származású. Mi a francért pakolásszák a műsort el, hogy a bánatba tudom éjjel meghallgatni, napközben nem mindig sikerül. Hogy tudod éjjel meghallgatni? 2:30-3 tudod éjjel meghallgatni a műsor ismétlését, kedves SMS író. Sziasztok, ti miről beszéltek, amikor el kell nevezni a fúró pajzsokat? Más dolgunk már nincs. Remélem időben szóltam, még a műsorba lehet rakni, Biciklis Laci. Ehhez mit szólsz, ez az SMS-hez?
Nem értem az SMS-t.
Sziasztok! Ti miről beszéltek, amikor el kell nevezni a fúrópajzsokat? Más dolgunk már nincs. Nem tudom, el sem tudom.
Szerintem ez a metrónak a fúrópajzsai.
És el kell nevezni őket?
Ja, kaptak neveket.
Jaj, de csoda. És milyen neveket kaptak?
Nem emlékszem.
Jaj! A drágáim, hát mindegyik egy kicsit a Demszki gyereke, nem?
De a Fábri showban láttam, hogy valami azon ércelődött a Fábri, hogy sajtótájékoztatót tartott a Demszki, és utána egészen 10 centit haladtak ezek a fúrópajzsok, mondván, hogy elindult az alagút készítés, aztán mindjárt meg is álltak.
Hú, kapunk bírálatot. Az összetartozás érzetét sikeresen rombolják az ilyen gondolkodók, idézőjelben, mint ti. Ha mi trágyadombot csinálunk a Kárpát-medencéből, akkor az elszakított területek a ti retorikátok szerint új uraiknál jobb kezekben vannak?
Hát Szlovéniában például egészen biztosan.
De Romániában?
Egész biztosan nem.
Szerbiában?
Egész biztosan nem.
Szlovákiában? Egész biztosan nem.
Ez egy jó ez nem olyan egyértelmű kérdés különben. Tehát, hogy Szlovákiában mondjuk Szlovákiát meg Magyarországot összehasonlítani, hát most pillanatnyilag jó, most ebbe persze a Gyurcsány elmúlt 2 éve azért jelentősen benne van, vagy az elmúlt 5 éve a Medgyesi Gyurcsány kormányoknak, de hát Szlovákia már így lassan mindenbe beelőz bennünket.
Kaptam egy SMS-t, képzeld el. Azt írja, ez nem béke, hanem fegyverszünet 20 évre, hangzott el a békekötések után, írja Rajhi. Boros bocskora fúró pajzs, szánalmas. Micsoda? Ezt írják.
Nem hiszem, ez feltűnt volna nekem, hogyha borosról meg bocskorról nevezik el.
Szóval,
hogyha valaki tudja a fúró pajzsoknak a nevét, akkor...
Képzeld el, kaptam egy levelet Orbán Viktortól. Itt nyugszik előttem, most kaptam meg egy 20 perccel ezelőtt.
De ez 4 gépelt oldal.
Frissen van kibontva, 4 gépelt oldal. Van valami Tokaj-hegyaljai beszéde Orbánnak, amit itt közöl velem, ami szerintem nem kevésbé különb, mint a Gyurcsánynak az összödi beszéde. És itt egy nagyon személyes hangú levelet ír nekem személy szerint Orbán Viktor. Hát kétségem sincs afelől, hogy ez a féle áprilisi tréfa. De azért úgy gondoltam, hogy mivel hogy rendkívül szellemes, és ahogy az én személyemet sem különösebben kíméli.
És hát nagyon kemény energiákat fordított a levél megírásába, mert túl azon, hogy elment postára, meg feladta.
De hát formanyomtatvány-szerű gépelt izét, borítékot is adott, hogy Orbán Viktor, Fidesz MPS elnök, mit tudom én, tehát, hogy ilyen...
Négy oldalt
írt, és így baráti üdvözlet.
Ha csak nem grafomán, akkor...
Írva. Tehát, hogy így gondoltam, hogy egy kicsit felolvasok belőle, mert elég keményen be vagyok szólva. Láthattad a tévében, imádott híveim körében elmondott március 15-i nagy monológomat, ilyet maximum 1938-ban lehetett látni, hallani. Nézd meg az aktuális híradókat. De ezt te, Robikám, úgysem érted, hiszen nem történész, hanem filosz vagy. De akkor hogyan nem értetted az összödi beszédet? Tulajdonképpen mihez is értesz? Rájöttem, az égvilágon mindenhez. Te egy polihisztor vagy, sőt, nem is polihisztor, annál több. Poliimposztor, ez az. Csak így tovább. Cikisz csak a fránya komcsikat, hiszen te korodnál fogva sok negatív tapasztalatot szereztél úgy 10 évesen a rendszerváltás előtti időkben. Bátor kiállásodról mi is tudunk, egy alkalommal nyelvet öltöttél egy lovas rendőrre. Nem semmi. Csak így tovább, barátom. Ha hatalomra kerülök, mert ha beledöglik is ez a kurva ország, akkor is megteszem, akkor felköltözünk a Sándor palotába, és kinevezlek főlovászmesteremnek. Apropó, egyáltalán tudsz te lovagolni? Ha nem, addigra tanulj meg, mert ha fordítva ülsz alulra, úgy járhatsz, mint én, de lehet, hogy pont ezt akarod. Vigyázz! Baráti üdvözlettel, Orbán Viktor, a király. És, de tényleg ez a vége, hogy vigyázz, tehát így kvázi figyelmeztetve vagyok, hogy még a végén úgy járhatok, mint Orbán Viktor, vagy nem tudom, de hogy így itt én meg vagyok vádolva Orbán segnyalással, ugye? Tehát, hogy én az orbáni segben abban otthonosan, mint egy kvázi már beköltöztem, mint otthonos lakó vagyok, ugye? Ez, tulajdonképpen ezt a vádat...
De ezt nagyon szofisztikált és nagyon szellemes formában.
De mégiscsak valami ilyesmit akar közölni velem a kedves levélíró, ugye?
Hát nem van benne igazság, valljuk meg.
Elmészte a...
Az Országos Választási Bizottság hadat üzent az alkotmányosságnak, az Alkotmánybíróságnak és a népakaratnak, hangsúlyozta Répási Róbert a testület tegnapi elutasító döntését kommentálva. Az OVB szerdai ülésén utasította el a vízi díjjal és a kórházi napi díjjal kapcsolatos Fidesz-KDNP népszavazási kezdeményezését, írja az ellenzéki párt honlapja. A vízi díjról szóló népszavazási kérdéssel kapcsolatban a képviselő felidézte azt az alkotmányt, a kormánybíróság azzal utasította vissza, hogy nem lehet a vonatkozó évvel népszavazást kiírni olyan kérdésben, amely érinti a költségvetést, de az alkotmánybíróság kifejezetten úgy rendelkezett, hogy jövőbeli költségvetésre az aláírásgyűjtő ív hitelesítése megalapozottan nem tagadható meg. Emlékeztetett a taláros testület egy korábbi határozatára, amely kimondta önmagában az, hogy a népszavazás eredménye esetlegesen érinti az országgyűlés mozgásterét a következő költségvetési törvény megalkotása, akkor nem teszi tiltottá a népszavazást. Mint fogalmazott, tegnap az OVB tudatosan szembehelyezkedett az Alkotmánybíróság döntésével. Az az érzésünk, hogy valójában az Országos Választási Bizottság nem a kérdéseinkről döntött, hanem az Alkotmánybírósággal vitázik ezekben az ügyekben, és egy presztízsharc folyik a két testület között.
Gyanítok én itt egy politikai döntést. Vallom neked nagyon őszintén, hogy Szigeti Péter, aki az OVB elnöke, és akit Gyurcsány Ferenc nevezett ki, hát miért is hozna más döntést, mint hogy hát ebben a kérdésben történetesen nem lehet a társadalom véleményét kikérni. Hát nem tudok egy olyan döntésnek örülni, független attól, hogy a Fidesz indítványozza, vagy már az igazából azért neveznék én a lová főlovászmesteri pozícióra, tehát azért az most így elkezdett lebegni a szemem előtt, hogy a Sándor palotában Viktornak nyergelhetek minden reggel, ez azért egy jó lehetőség, egy jó perspektíva számomra, de mégis úgy gondolom, hogy azért egy népszavazás az mindenképpen egy demokratikus dolog, tehát azért a demokráciának ez a fajta közvetlen gyakorlása, főleg abban az esetben, hogyha látjuk, hogy a népképviselet az nagyon nem működik, hát az mindenképpen egy üdvös dolog. Tehát hadd ne örüljek annak, amikor Szigeti Péter, mondom, aki Gyurcsány nevezett ki, az megvétózza a népszavazást, tehát kvázi mindenféle alkotmányra hivatkozik annak érdekében, hogy a mi véleményünk mégse legyen kikérve ebben a kérdésben. Tehát így szerintem minél több kérdésben kérik ki és hallgatják meg a véleményünket, annál jobb és annál
de ezt a mindenféle alkotmányra hivatkozik, tehát az alkotmányt tiszteljük meg annyival, mint minden jogoknak a forrását, hogy nem nevezzük mindenféle alkotmánynak, tehát az alkotmányra hivatkozni szerintem az egy teljesen konszolidált és európér viselkedés.
Konszolidált és európér viselkedés az lenne, hogyha ezeket az alkotmányokat nagyon-nagyon keményen módosítanák, nem pedig, mert az alkotmány pontjait módosítanák, nem pedig hivatkoznának. Jó, az lenne igazán az
alkotmány. Jó, az alkotmány azért nem véletlenül mondja azt, hogy nem lehet mindenről népszavazást tartani, mert egész egyszerűen bizonyos populáris ötletek, azok például az lenne a kérdés, összegyűjtenék 100 000 aláírást, hogy legyen a személyi jövedelem adó 15%. Ezt szerintem valószínűleg megszavazná a magyar lakosság, lehet, hogy nem, de jó eséllyel igen. Ez körülbelül azt jelenteni, hogy nagyon-nagyon keveset kellene adóznunk európai viszonylatba, viszont értelemszerűen a szociális rendszert is jelentősen le kéne építeni, hiszen miből finanszírozzuk. Tehát, hogy kellenek gátak, mert igenis nem lehet mindenfajta szakpolitikai döntést ilyen direkten az emberekre bízni, mert nem feltétlenül feketék meg fehérek ezek a történetek. Nekem a legnagyobb bajom különben az egész dologgal az, hogy ezek az óbetűs testületek, ez az OVB, meg az ORTT, hogy ezekre mi a franc szükség van? Tehát, hogy mi fog most történni? Most van egy nagy vita, hogy most a Szigeti az MSZP-s, vagy nem MSZP-s, igaza van-e, vagy nincs igaza, mondjon le, vagy nem mondjon le, és utána mi történik? Holnap minap be fogja adni a Fidesz a fellebbezést az Alkotmánybírósághoz, és az Alkotmánybíróság el fogja dönteni ezt a kérdést, valószínűleg helyesen. Vagy lesz népszavazás, vagy nem lesz népszavazás, nem tudjuk, de hogy az ORTT véleménye e tekintetben semmit nem számít, az is biztos, vagy az OVB döntése semmit nem számít. Akkor itt van az ORTT, amelyik szintén fel lehet jelenteni millió médiumot, meg televízió műsort, akik megállapítják, hogy itt túllépte a hatáskörét, csúnyán beszélt, vagy valami, és megbüntetjük valamennyi pénzre, majd természetesen, akit elítéltek, az megy a bíróságra, és utána megint van egy kétfokú bírósági eljárás. Miről szól ez a két intézmény? Szerintem kizárólag arról szól, hogy az embereknek, az adófizetőknek a pénzét valahogy oda lehessen csurgatni a klientúra tagjainak. Hát olyan jó, ott van egy Fideszes hely, ott van egy MSZP-s hely, ott van egy MDF-es hely, esetleg bizonyos helyekből kettő, és akkor ezeket az embereket meg lehet fizetni, mert hogy milyen jó szakemberek és milyen fontos az ő munkájuk. Miközben hát a jogszolgáltatás, az igazságszolgáltatásnak megvannak a maga intézményei, ez a bíróság, ahol azért valamennyire működik, hogy nem direkten a politika delegál oda embereket. És azt gondolom, hogy az nagyobb biztonságot ad. Inkább azok felé kellene a hangsúlyt terelni. Mondjuk konkrétan úgy van, akár az ORTT, akár az OVB esetében, hogy a hangsúly valójában ott van, a döntésnek a joga valójában ott van, de mégis meg kell járni ezt az első fokot, mert hát ezeknek az embereknek is meg kell élni valamiből.
De most nem a 15%-os áfa kulcsról szavaztak, hogy kellett volna szavaznunk.
Most tök mindegy,
ócska populista cuccról van szó, amivel fel lehet borítani egy országnak a költségvetését. Világos, hogy mindenről nem lehet kérni népszavazást. Én se örülnék, ha mindenről ki lehetne írni népszavazást. Most ne állítsál be engem egy ilyen populista Tordján Józsefnek, aki...
Jó, csak azt mondjad meg nekem, hogy mi értelme van az OVB-nek, meg az ORTT-nek, amikor...
A világon semmi. Nem ezzel szeretnék vitatkozni.
Engem ez idegesít.
Népszavazás, jogosan. A népszavazásról annyit, hogy én nem örülnék, hogyha például halálbüntetés ügyben kiírnák a népszavazást, mert tudja, hogy az emberek megszavaznák, mert halálvérszomjasak. Én tökre nem örülnék, hogyha nem tudom én, eutanázia ügyben kiírnák a népszavazást, mert meggyőződésem szerint az emberek tiltanák, mert félnének attól, hogy egyszer őket is kicsinálják ilyen módon. Olyanok, akik mondjuk az örökségükre pályáznak, vagy ilyesmi, mert halál gyanakvóak az emberek, és rossz hiszeműek az emberek, de ettől még ehhez a konkrét kérdésben itt ezekkel a reformokkal kapcsolatban jogos lenne kikérni a társadalom véleményét, úgy gondolom.
Megszorításokkal, Robert, megszorításokkal. De menjél vissza Orbán Viktornak a bizonyos szervébe.
Én már látom a nyereg szerszámokat, amiket egyenként előkészíthetek, lecsutakolhatom a lovat. Hát ezek mind inspirálnak engem egy ilyen érvelésben, azt tudod.
Mert mondjuk a vizitdíj, konkrétan azt gondolom, mondjuk, hogy a vizitdíjval népszavazás rendezni, ez kifejezetten populizmus. Tehát ez a Az a 300 forint az nem az
korra,
a...
Itt kórházi napi díjról is szó van, meg tandíjról is szó van, ami a...
És a tandíjról meg nekem dette ugyanez a véleményem. Tehát miért gondoljuk azt, hogy ingyenes a felsőoktatás, tehát hogy ez miért Istentől jövő szükségszerűség. Na én például ezeket kifejezetten demagógiának gondolom, amiket valószínűleg az emberek el fognak utasítani, miközben én egyetértek vele, de hát...
Annyira idegesítő, hogy te nem kapsz a Fletótól ajánlatot, csak én kapok Viktortól. Ez a szörnyű, mert így te vagy az igazság hangja, így te vagy az őszinteség és a függetlenség, én meg már félig meddig főlovászmester vagyok Orbán Viktornak a nyaralójában, vagy a Sándor palotában. Sziasztok, Robi, ne hisz tíz a fúrópajzsok nevéről szavazhattunk, írja Otto. Azt írják, hogy hogy volt is egy szavazás tényleg konkrétan a fúrópajzsokról, és a legtöbb szavazatot Boros és Bocskor kapta. De úgy fogják hívni a fúrópajzsokat, itt írják, hogy már olyan ajánlat is van, hogy Fecónak és Vikinek kéne hívni, de nem, úgy fogják hívni valami két női név, Éva és Zsuzsa, azt hiszem. Éva és Zsuzsa a fúrópajzsok neve. De hogy lehet fúróknak ilyen nevet adni, női nevet adni? Hát a fúró az mégiscsak egy férfi principium.
Jó, én egyet sajnálok, hogy a Chuck Norris híd nem valósult meg, de ez úgy látszik, hogy ez a mi SZDSZ-es, az SZDSZ marketing műhelyi, Boszorkány konyháján készült. Na, hogyan is csináljunk közvetlen demokráciát? Hát úgy csináljuk, hogy az embereket halál érdektelen kérdésekbe szavaztassuk meg, és aztán bármit mondanak, akkor ne az történjen. ez a két dolog, ami fontos. Hát, hogy megszavazzák az embert Borost és Bocskort. Szerintem hülyeség volt feltenni ezt a kérdést, de ha már egyszer kikértük az emberek véleményét, akkor miért nem Boros és Bocskor?
Hunor szemrányást tesz nekünk, hogy nem vesszük fel a kagylót, hogy ne legyen oka a panaszra, hát fölvesszük. Halló, halló!
Sziasztok, Balázs vagyok.
Hello Balázs, hát ez humornak nem jött össze, úgy tűnik.
Csak az a kapcsolat szerint telefonálni, hogy előbb mondtátok, hogy a metrónak a két fúró pajzsnak az a neve, hogy Éva meg nem tudom micsoda.
Zsuzsa!
Igen, de én úgy tudom, hogy ez egy tévedés, mert a két lyukat nevezik női névvel. És férfi név lesz a két fúró pajzs, nem véletlenül.
Nem kúró pajzs, fúró pajzs. És milyen neveket kapnak?
Hát a Bocskor és Boros azért első, mert a Sláger Rádióban kitalálták, hogy mindenki szavazzon rájuk. Tehát itt pont ez a slusszpoén, hogy a két lyuk az nőből lesz, női névvel lesz ellátva, a két fúró pajzs az direkt férfi.
Na jó, de én minden rendben lenne, hogyha Boros és Bocskor valóban megfúrná Demszkit, de ő belőlük ezt nem nézem ki. Ebben az esetben pedig szerintem nem alkalmasak arra, hogy fúró pajzsot nevezzenek el róluk.
Hát ezt már ebben nem szeretnék belefonni, szerintem az most már ez másfajta kérdés, csak éppen azért telefonáltam, hogy tudjátok az
emberek. Ó, már az SMS falon is ki vagyunk igazítva, azt írják, hogy az az alagút neve, hogy én nem vagyok jól értesült. De miért nem vagyok jól értesült? Mert itt az SMS falon írnak nekem, engem dezinformálnak, kérem. Nagyon köszönöm, hogy helyreigazítottál minket.
Sziasztok!
Hello, hello!
Chuck Norris híd. Én továbbra is azt sajnálom.
Az újra beadásra kerülő kérdésekről szólva elmondta, azok új elemet is tartalmazni fognak. Elsősorban a tandíj kérdésében szeretnénk, hogyha az Alkotmánybíróság nem csak a kérdés alkotmányosságát vizsgálná meg, hanem az OVB eljárásának a jogszerűségét is. A Fidesz szerint ugyanis az OVB gyakorlata sérti a jóhiszemű joggyakorlás elvét, a joggal való visszaélés tilalmát és a választási szervek együttműködési kötelezettségét. Répási szerint elfogadhatatlan, hogy az OVB rendre, a számára rendelkezésre álló határidő utolsó vagy utolsó előtti napján dönt a Fidesz népszavazási kérdéseiről, és elfogadhatatlan az is, hogy az OVB egy korábbi határozatát felülbíráló alkotmánybírósági döntés után újból ugyanazokkal az érvekkel dobja vissza a népszavazási kérdést. Répási Róbert megjegyezte, a mostani OVB amellett, hogy politikailag elfogult, kifejezetten népszavazás ellenes is, hiszen Szigeti Péter előtt nem fordult elő olyan, hogy az Alkotmánybíróság által visszaadott kérdés még egyszer elutasító határozatot hozott volna a testület.
De ezt tényleg nem tudok mit hozzáfűzni. Szerintem tök értelmetlen az egész vita. Így is úgy is dönt majd valamit az alkotmánybíróság, annak a szellemében lesz népszavazás. Egész egyszerűen csak végtelenül irritál, hogy az én adóforintjaimból ilyen operettestületeket finanszíroznak, és irritál, hogy még e kapcsán, de legalább lennének ezek valahol, sunyognának el a pénzemmel, és élnének jól meg belőle, de nem az a baj, hanem még itt van a folyamatos vita, meg a polgárháborús hangulatkeltés. Szörnyű.
Éva és Zsuzsa az alagút neve. És ezt most újra meg újra megkapom az SMS falon, hogy én ezt nem tudtam pontosan, hogy az nem a fúrópajzs, hanem az alagút. Tehát ez is ízléses dolog egyébként, alagutakat. Tehát, hogy de ez is szörnyű, hogy most épül a metró, és ezt ilyen bulvártémává silányítják, és így az alagút, és mindegyiket el kell nevezni. Ez a mi gyermekünk, és közel érezzük magunkhoz. Érted? Tehát így azt a rohadt metrót már 10 éve föl kellett volna építeni a Demszkinek, és most azzal vakít minket, hogy elnevezi az alagutat Évának meg Zsuzsának? Hát van bőre ennek az embernek a pofáján? De most komolyan kérdezlek téged. Hát mondd meg, hogy tényleg, hát ezt a pofátlanságot, hogy azt mondja, hogy Éva meg Zsuzsa, és ezzel többi be a pofánkat, én utazni akarok azon a kurva metrón. Nem Évát meg Zsuzsát hívja alagútnak, nehogy már, álljon már meg a menet. És ez is milyen rohadt ízléste, hogy két lyukat elnevez két nőről, de nem?
Hogy lehet feltenni azt a kérdést?
De hogy lehet egyáltalán, hogy merült föl bennük, hogy elnevezzék a lyukat? Hát de hogyan, de komolyan? Tehát, hogy így, ez a Demszki, ez elképesztő. Ez elképesztő.
Hogy merül fel benned az a kérdés, hogy van-e bőr a Demszki arcán? De szerintem az országban a legkeményebb, a legerősebb bőr van az ő fejszerkezetére feszítve.
Halló!
Azt szeretném mondani, hogy a népszavazás kapcsán, hogy a képviselők visszahívásáról kellene országban.
Na pontosan. De én tudok mondani mindjárt.
Ha nem képviselik a mi érdekünket, hanem a pártukét, és saját magukét, akkor hívjuk vissza.
Na ez nagyon így van. De ezekről a kérdésekről miért van az, hogy a Fidesz valahogy nem akarja kikérni a véleményünket? Mert ezek a kérdések, ezekben nagy a konszenzus a Fidesz és az MSZP között. Például az 5%-os küszöb eltörlésében. Például a pártfinanszírozási törvény betartatásában. Például ebben a bizonyos visszahívhatóságban. Az összeférhetetlenségben az önkormányzatok és a parlament között. Ebben mi? Tehát ezekről nem akarnak valahogy megszavaztatni minket. Ezek nem érdekes kérdések, vagy a parlamenti képviselők számáról. Érdekes módon ezekről a kérdésekről nem kérik ki a véleményünket. Csak a vizitdíj, meg a tandíj, hát ez az egész egy szociális huszítás, semmi más. Erre használják.
Azért, mert a két oldal között csak az a különbség, hogy talán az egyik egy kicsit többet dob a népnek, de egyébként Lopez-csa lesz mind a kettő, úgyhogy nincs miről beszélni.
Nincsen vita köztünk. Köszönjük, hogy hívtál minket.
Az orosz energiapolitikát érintő kérdés, amely ráadásul idővel valóban fokozhatja Európa egy részében, az Oroszországtól való függőséget, az Egyesült Államokat sem hagyta hidegen. Washington ugyan közvetlenül nem érintett az 1990-es évek eleje óta dédelgetett Kis-Ázsiát, Kelet- és Közép-Európával összekötő 3000 kilométeres Nabucco vezeték megvalósulásában, a jelek szerint abban viszont igen, hogy megtorpedózza a Putyin elnök által is támogatott Gazprom vállalkozást. Aki kékáramlattal kapcsolatban kialakult határozott diplomáciai álláspont következtében a Gyurcsány megjegyzéseknek is határozott konzekvenciái lettek. A hű szövetséges körül megfagyott a levegő, és újabb dimenzióval bővült az MSZP és a nagyobbik ellenzékpárt belpolitikai szembenállása. A Putyin-Gyurcsány találkozó meggyorsította a Fidesz-Washingtoni átértékelését is. A gázügy miatt háttérbe szorultak a korábbi érdemek és sérelmek. Orbánék a 2001. szeptember 10-i, az F-16 és a Gripenek közötti döntés óta csak formalitásokra szorítkozhattak az amerikai kapcsolatokban. Sőt, a 2002-es választási kampányban emiatt nem is tudták elérni, hogy Bush fogadja a kiutazó fideszes miniszterelnököt. Később Orbán évértékelő beszédében foglalt állást Irak megtámadása ellen, sőt a Fidesz a Törökországnak szánt NATO szállítmányok átengedése ügyében is jó ideig keresztbe feküdt a parlamenti átrepülési engedélyről szóló szavazásnál. A szocialisták viszont éles helyzetben, a 2003-as iraki elleni invázió idején álltak Bush mellé. Megyesi Péter 7 EU-s kormányfő társaságában több európai vezető ország ellenében aláírta az elnök politikáját támogató nyílt levelet. Információink szerint az utóbbi időben a havonta sorra kerülő többnyire rutin jellegű fideszes amerikai találkozókat napi szintű egyeztetések és intenzív információcserék váltották fel. Az Egyesült Államok a Fidesz szakpolitikusainak felkészítésével csatasorba állított egy olyan elszánt szövetségest, amely a Nabucco melletti érvekkel újabb belpolitikai frontot nyithat Gyurcsány ellen. Úgy tudjuk, hogy Orbán Viktor beszólásának az orosz üzleti mentalitásról, amelyet az orosz nagykövet azonnali helyreigazítása követett, már a felerősödött amerikai támogatás adott hátteret.
Lehetséges, hogy pont akkorra, mire én Orbán Viktor főlovászmesterévé avanzsálok, addigra Orbán Viktor George W. Bush főlovászmesterévé válik, és akkor így a körbe zárul.
De szörnyűkör, hogy mennyire nincsen hála az amerikaiakban, tehát, hogy itt vannak a szocik, tényleg beálltak az elmúlt 20 év legocsmányabb háborúja mögé, támogatták tüzővizen keresztül azt a hazugságot, amire épült az egész iraki invázió, nem tettek fel kérdéseket, hűszövetségesek voltak, és most van egy kérdés, amiben jó, most megpróbálnak valami kis önállóságot, valami kis
saját arcot. Olcsóban vásárolni olajat, mondjuk nem az iraki olajat akarják meg gázt megvásárolni, hanem a kaukázusit. Na, ilyen árulást követnek el, igen.
Jó, hát különben nagyjából tényleg erről van szó, mert a Nabucco az ugye olyan érdekeltségekből is szállíthatja a földgázt, ahol jelen vannak jelentősen az amerikaiak, meg mindenképpen egy olyan térségből, ahol az amerikai hadsereg állomásozik. Oroszországban nem állomásozik az amerikaiak, tehát, hogy ott nem tudják a kezüket, azt a drága pici kacsójukat rajta tartani a gázvezetéken, kvázi ezzel zsarolva Európát. Tehát nekik egy kifejezett stratégiai érdek, hogy a Nabucco épüljön meg, mert akkor lesz beleszólásuk abba, hogy mi történik olaj meg gázfronton Európában.
Na, és miért is ne lenne ez egy remek alkalom arra, hogy Orbán Viktor ezzel a többszörös, sokszoros, sokmilliószoros tömeggyilkossal, ezzel a George W. Bush-sal bratyizzon. Miért is ne lenne ez egy kiváló alkalom erre? Orbán Viktornak amúgy is nagyon-nagyon jó, hagyományosan nagyon jó kapcsolata van a neokonzervatívokkal. Hadd utaljak itt például személyes jó barátságára a Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnökkel. Hadd utaljak itt például pártszövetségi kapcsolatára a volt izraeli miniszterelnökkel Ariel Sharonnal. Ugye azt talán kevesen tudják ebben az országban, lehet, hogy pár hallgatót meg is fogok lepni ezzel, hogy az izraeli Likud párt, amelyik hát a humanitárius bűncselekmények tömkelegét követi el palesztinok terhére a Közel-Keleten, az történetesen a Fidesznek a testvérpártja, és hogy valami 2 évvel ezelőtt volt kint Orbán Viktor Izraelben, ahol a Templomhegyen sétált Ariel Sharon társaságában, és nagyon-nagyon-nagyon elmélyülten próbálták ápolgatni a testvéri, a pártszövetség kapcsolatait. Tehát ezek testvérpártok, ezek testvérpolitikusok. Ariel Sharon és Orbán Viktor, félreértés ne essék. Tehát Ariel Sharon, akinek én szerintem még mielőtt meghalt, nagyon-nagyon indokolt lett volna egy nemzetközi bíróság elé állni, ami azok miatt a gyilkosságok miatt, amiket az ő parancsára, az ő utasítására elkövettek. Ő Orbán Viktorral bratyizik. Hát most íme itt van Orbán Viktor legeslegújabb szövetségese, az olajfrontján kötött újabb
hát szövetség. Ez egy régi új barátság.
Azért George W. Bush-sal azért ennek vannak hagyományai.
Tegyük hozzá. Én igazából arra vagyok kíváncsi különben, hogy nem is tudom, meg fogom nézni az ATV-n az újságíróklubot, mert ott azért tényleg én semmi más nem tapasztaltam, mint hogy arról beszéltek ezek a figurák, amikor így külpolitika szóba jött, hogy Amerikával szembe menni az nem reális dolog, az nem helyes dolog, aki Amerikával szembe megy, az szemenköpi Európát, szemenköpi az atlanti együttműködést, az Magyarországot a Balkánra, meg nem tudom én milyen bezárkózásba viszi, és most hát kíváncsi vagyok, hogy ezek az érvek el fognak elhangozni majd Gyurcsánnyal szembe, bár azt gyanítom, hogy nem fognak elhangozni, mert amikor megtörtént jobb oldalon is ez a fajta paradigmaváltás, és eddig ugye a jobb oldali, tudom én, hosszú éveken keresztül a jobb oldali média meg értelmiség Putyinra úgy tekintett, mint egy új nagyszerű vezetőre, egy új modellre, ami az igenis az erős, karizmatikus vezető, aki rendbe teszi Oroszországot, aztán lassanként egyszer csak előjött az, hogy ez igazából egy KGB-s figura, ez igazából szovjet, nem is olyan jó vezető, nem is olyan jó cáratyuska, mint azt mi gondoltuk, és simán levezényelték az átállást. Most ugyanezt fogjuk látni szerintem a Magyar ATV műsorán is, hogyha rendesen odafigyelünk.
Van egy telefonunk, haló.
Hello, sziasztok! Igazándiból én csak a metróhoz szerettem volna még egy gondolat erejéig visszakanyarodni, ha lehetséges.
Igen.
Én megmondom őszintén, annyira nem érdekel, hogy hívják azt a két lukat, meg annyira nem érdekel, hogy ki nevezi el, meg annyira... Tehát ezek annyira indiferens dolgok, engem az bosszant igazándiból, hogy arról meg olyan mélységesen hallgatnak, hogy a költségvetésből erre szánt pénzt már régen elköltötték, és még egy centit nem mentek előre ezek a fúró pajzsok. És azt a fennmaradó pénzt, azt megint az én zsebemből fogják kigazdálkodni.
Kigazdálkodni? A szó nem volt helyes. A testvérebetből fogják kivenni, kilopni, meg valami ilyesmi.
Bármilyen néven illethetjük, de ez
szörnyű. Csak a gazdálkodással nem?
A garázdálkodással. A garázdálkodás szót, azt ajánlom a figyelmedbe.
Így van.
Nagyon szépen köszönjük.
Ez bosszant igazándiból, köszönöm én is.
Köszönjük.
Lerakták a telefont.
Szóval arról van szó, hogy Dési meg Bolgár úr arról fognak beszélni, hogy hát az amerikai külpolitikát, az amerikai hatalmi érdekekhez való igazodás, hát az egyetlen politikai racionalitás. Kvázi Orbán Viktor az, aki most jelenleg ennek a letéteményese. Tehát az biztos, hogy a Magyar ATV az összes olyan műsorával, mint 700-as klub, meg One Cubed, meg én nem tudom milyen műsorok, milyen neokonzervatív szórakoztató műsorok vannak ott, azokkal most elég nagy bajban van.
De most képzeld el, hogy mi az, hogyha a 700-as klubba majd Orbán Viktorról raknak egy összeállítást, hogy itt van a mi emberünk, aki képviseli az orosz nyomulással szemben az amerikai érdeket.
De tényleg, ilyenkor azért zavaróak a körülmények. Tehát kíváncsi lennék Bolgár úr véleményére ebben a konkrét helyzetben. Tehát, hogy most akkor hirtelen az orbáni vonalat kell követni, vagy tehát ez az érdekes, amikor ugye, olyan szépen egybecsengenek a világpolitikai viszonylatok és a magyar politikai érdekeltségek, és akkor ezek így megfordulnak. alakulnak, mert ezek, ezekkel gyakran előfordul. És akkor így zavarban vannak. Körülbelül olyan zavarban.
De én, azt nem, én ebben nem vagyok biztos, hogy zavarban lesznek. Tehát, hogy elképzelhető, tehát, hogy ez lenne a racionális, de, de igazából már annyiszor kellett ezt megcsinálnia mindenkinek. Tehát, amikor, amikor ők egy baloldali kormány mellett agitáltak, és a baloldali értékek mellett, és utána kaptak egy neokonzervatív kormányt neokonzervatív értékekkel, akkor egy másodperc alatt ezt helyre rakták magukba, tehát hogy nem volt ezzel soha se gond. Igazából racionális lenne, amit felvetünk, de, de, de valahogy mégsem így működik a magyar értelmiségnél, akár bal, akár jobb oldali. Tehát a mondom, a demokrata sajtóklubjában sem volt különösebb probléma abból, hogy Kerényi még azon károgott három éve, hogy, hogy milyen gonosz ember is ez a George Bush, majd most meg fogjuk tapasztalni, amikor azon károg, hogy, hogy az a Putyin az, az egy micsoda az ember.
Bocsadék, rohadt, volt KGB-s. Beszéljetek már róla, hogy, egy, hogy ez egy villamospotló metró. Vicc! Állomásokkal a belvárosban. Tehát, hogy azt, azt írja, hogy ez, ez, ez nem is egy, egy komoly projekt, ezt írja az SMS író.
Hát állítólag a világ egyik legrövidebb metrója, de...
De építkezését tekintve meg a leghosszabb.
De, de most, most tényleg nézzünk szembe a valósággal és a realitással. A kínaiak, egy hatalmas, egymilliárdos ország, ők megtehetik azt, hogy megépítik a világ leghosszabb metróvonalát. Ugye egyszerre valami 10 metrót építenek Pekingbe az olimpiára, most 10 metrót fúrnak. Tehát ők nekik az a cél, hogy a legnagyobbak legyenek. Mi meg viszont merjünk kicsik lenni, és mi megcsináljuk a legkisebbeket. És a, igazából hát most az ember nagyon nehezen tud dönteni, hogy mi szebb vajon egy 1000 éves tölgy, vagy egy bonszáj. Mind a kettőnek megvan a szépsége. A mi kormányunk egy kis bonszájt nevelget, csak az a probléma, hogy állandóan 1000 éves tölgyről beszél.
Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Okay. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.